Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. pápa délután megérkezett Libanonba. A Cédrusok országának fővárosában, első apostoli útjának második állomásán, a délutánt a hivatalos találkozóknak szentelte, beszédet tartott a hatóságok előtt. Az Isztambulból Beirutba tartó repülőgépen a pápa válaszolt az őt kísérő újságírók néhány kérdésére. Érkezésekor a repülőgép lépcsőjénél üdvözölt a libanoni köztársaság elnöke, József Aoun, a nemzetgyűlés elnöke Nabih Berri, miniszterelnök Nawaf Salam, valamint az antiókiai maronita pátriárka Behara Boutros Raj bíboros. Két hagyományos ruhát viselő gyermek virágot adott át, kenyeret és vizet kínált a pápának. Az üdvözlő ceremónia egy nagy sátorban zajlott, a végén a szentatyát, a köztársasági elnök, a nemzetgyűlés elnöke és a miniszterelnök elkísérte az elnöki társalgóban, ahol rövid magánbeszélgetésre került sor. A 8 kilométeres autóúton az elnöki palotáig rengeteg hívő transzparensekkel és zászlókkal üdvözölte a pápa libanoni érkezését. Advent első vasárnapján Erdő Péter bíboros prímás az esztergomi bazilikában mutatott be szentmisét. A plébánia közössége ez alkalomból köszöntötte a főpásztort aranymiséje alkalmából. Az ünnepi liturgia után a bíboros megáldotta a belvárosi kálvária kápolnát és a keresztutat, melynek 14 stációját Esztergom városa közadakozásból újította fel. Készüljünk a kis Jézussal való találkozásra, fogalmazott Erdő Péter. A budapesti Szent Ferenc Kórház csapatának vezetésével Csád fővárosában sikerrel zárult az a 10 napos orvosmisszió, amelynek során a magyar szakemberek a helyi egészségügyi dolgozók továbbképzésében vettek részt, között a kórház az MT-vel. Több sikeres műtéti beavatkozást is végeztek, és egy önállóan működő, a világ más pontjain is alkalmazható gyógyító és oktatási modell alapját tették le. A program a Hungary Health támogatásával tavaly indult. Magyarországnak európai biztonsági egyensúlyra van szüksége, hogy ne legyen katonai fenyegetés, és biztosított legyen a gazdasági fejlődés, jelentette ki az ukrajnai háború kapcsán a miniszterelnök. Orbán Viktor a digitális polgári körök nyíregyházi rendezvényén azt mondta, részt kell venni a béketárgyalásokban, hogy nehogy a háború után rosszabbul járjon Magyarország. Orbán Viktor arról is beszélt, hazánkban vannak olyan erők, amelyek Brüsszel érdekeit képviselik, és ha az emberek a baloldalra szavaznak, akkor megadóztatják majd őket. Azzal vádolta a Tisza pártot, hogy a brüsszeli elvárásokat hajtja végre az adóterveivel is. Magyar Péter ellenzéki pártelnök eddig minden alkalommal tagadta, hogy a nyilvánosságra került iratok a Tisza adótervei lennének. A magyar miniszterelnök moszkvai látogatása után a lengyel államfő lemondta Orbán Viktorral tervezett találkozóját. Karol Navracsky kizárólag a visegrádi államfők esztergomi csúcs találkozóján vesz részt, ahol a térség biztonsági helyzete kerül napirendre. A béketárgyalások folytatásáért elutazott az Egyesült Államokba az új vezetésű ukrán delegáció. A küldöttséget Rustem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára vezeti, a lemondott Andriy Jermák helyett. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kiemelte, a tárgyalócsapat feladata, hogy gyors és érdemi lépéseket dolgozzon ki a rendezés előmozdítására és a béke elérésére. Az Egyesült Államokban folyó béketárgyalásokon a feleknek több vitáskérdést is rendezniük kell. Kijev továbbra is elutasítja Moszkva követeléseit. A hét első felében majd amerikai tisztviselők Moszkvába is ellátogatnak további egyeztetésekre. Az amerikai elnök külön megbízottja Steve Witkoff azt javasolta, hogy Ukrajna inkább 10 éves vámmentességet kérjen Washingtontól a frontvonalakra szánt Tomahawk rakéták helyett. Erről számolt be az amerikai The Wall Street Journal, az orosz TASZ hírügynökség szemlézése szerint. Alapban arról volt szó, hogy a külön megbízott azt magyarázta Ukrajnának, a vámok elhalasztása tehermentesíteni az ország gazdaságát, míg egy maroknyi rakéta semmit sem oldana meg. Lezárta a Venezuela feletti és az ország körüli légteret az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump már csütörtökön az amerikai hadsereg tagjainak háladás ünnepe alkalmából tartott videóbeszélgetésében úgy fogalmazott, nagyon közel áll az USA szárazföldi akciója a feltételezett venezuelai kábítószerkereskedő szervezetek ellen. Pályára állt a Unity kis műhold, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 6. diák műholdja számos tudományos műszert és kísérletet vitt a világűrbe, tájékoztatta az egyetem az MT-t. Egyik újdonsága, hogy nyitható napelemszárnyai vannak, amelyekkel több energiához jut. A másik, hogy egy szintén nyitható egységen középiskolások kísérleti paneljeit helyezték el. Végül az időjárásról. A folytatásban is nagyrészt felhős lesz az ég, párával, köddel, szemerkélő esővel kell számolnunk, valamint gyenge mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
És a perc hordja el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyot.
Indul az iránytű, a Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban az anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv vetélkedőre játékra hívunk meg mindenkit. A részletekkel hamarosan jövünk.
Szeretnék indián lenni egy évre, szeretnék házakat festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóban, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni. Szeretném, ha bokáig érne a haja, szeretném jobban szeretni magam, miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen napja nem vigyázzik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni, és amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni, szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni.
Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen napja nem vigyázzik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
12. alkalommal lesz anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv vetélkedő, és elkezdődött a nevezés, lehet nevezni. Brézai Zoltánnal, ötletgazdával, főszervezővel beszélgetek, szeretettel köszöntelek.
Én is köszöntöm a rádióhallgatókat, meg azokat a általános és középiskolás diákokat, tanárokat, akik érdeklődnek a nyelvi játékok iránt, mert december 5-ig lehet nevezni. A Magyar Nyelv Múzeumának honlapjáról, illetve az Anyanyelvápolók Szövetségének honlapjáról letölthetők ezek a nevezési lapok és mindenféle információ, tehát kezdve itt a verseny menetétől, hogy mikor lesznek a fordulók, milyen jellegű kérdések vannak, milyen szakirodalmat találnak ehhez a fiatalok, amit nem kell mindenkinek elolvasni, ugye itt 4 fős csapatok jelentkezhetnek, hanem feloszthatják egymás között a diákok, hogy valaki mondjuk a szólásokat, közmondásokat szereti, van, aki meg mondjuk a tájszavakkal foglalkozik, úgyhogy arra biztatom egyébként a jelentkezőket, a jelentkezni vágyókat, hogy osszák meg egymás között ezeket a területeket, mert úgy könnyebb talán a felkészülés, nem kell annyi mindent elolvasni, de ugyanakkor lehetnek sikeresek. Egy írásbeli fordulóval kezdünk egyébként, nem sokkal a jelentkezési határidő után majd kiküldöm a nevezett csapatoknak ezt a feladatlapot, ebben lesznek különböző tréfás, kreativitást igénylő feladatok, de például szövegalkotás is, ahol megadott szavak használatával kell majd egy valamiféle mesét írni, egy valami mese címhez kapcsolódóan, ezt még nem árulom el, majd megtudják, hogyha jelentkeznek. És az is érdekes, hogy nem csak innen Borsodabog Zemplén vármegyéből, hanem Hevesből, Felvidékről, Győr-Moson-Sopron vármegyéből, Kárpátaljáról és a Muravidékről is lehet jelentkezni, ebben az évben is ugyanúgy, mint a tavalyi tanévben.
Mik a jelentkezés feltételei? 4 fős csapatot kell alkotni, ez az elsődleges, ugye?
Így van, nagyon jól említetted, hogy 4 fős csapatok. Ezekről a területekről bármilyen jellegű, tehát lehet az egyházi, állami vagy alapítványi fenntartású, az általános iskola vagy középiskola, általános iskolásoknál a felső tagozatosok, tehát az 5-től 8. évfolyamra járók, de itt meg kell említenem, hogy a 8-osztályos gimnáziumokban, meg a 6-osztályosokban, ugye, akik szintén megfelelnek ennek a korcsoportnak, nevezhetnek az általános iskolások közé, és akik érettségi után ott maradnak technikumban, azok is még beférnek a középiskolásokhoz. Úgyhogy mindenhonnan, tehát legyen az gimnázium, általános iskola, technikum, egyházi, alapítványi, mindenhonnan lehet jelentkezni. Ahol van mondjuk tagintézmény, tehát tagiskola, akkor a tagiskola is indíthat egy csapatot. Ugye ez egy fontos kitétel, hogy egy intézményből nem lehet 8 csapattal indulni, mert volt már ilyen, hanem csak 2-vel, de a tagiskola van, akkor onnan is lehet 2-vel, úgyhogy az már mindjárt több, meg ahol mondjuk van 8-osztályos gimnázium, ahol akkor ott a kategória számít. Tehát azt kell nézni, hogy középiskolásoknál is 2, általános iskolásoknál is, tehát onnan lehet éppen 4, de a kategóriánként és iskolánként csak 2. Ez egy nagyon fontos kérdés.
A tapasztalatok szerint ugyanazok az iskolák évről évre beneveznek, vagy vannak új iskolák és intézmények, akik csatlakoznak?
Vannak visszatérő csapatok, tehát például itt elmondom, hogy a Lévai József Református Gimnázium a 11 előző alkalomból már megnyert 3-at, az egyetlen olyan intézmény, amely 3-szor nyert, hát 2-szeres győztesek vannak többen is, Komáromból, Rimaszombatról például, akkor a miskolci avastetőinek a Széchenyi tagiskolája is már nyert 2-szer, hogy az általános iskolásokat nézzük, de egészen kis településekről is neveznek. Tehát már jöttek nevezések, én figyeltem, érkezett már Heves megyéből, Absz településről, egyházi iskolából, vagy innen a mi vármegyénkből, Borsodabolyzemplén vármegyéből, Mező Nagy Mihályról is. Ők is nyertek egyébként korábban, igaz, az már egy picit régebben volt. Ott a tanárnő közben elment szülni, de visszatért, és már kérdezte tőlem, hogy ugye lesz verseny. Tehát érdeklődnek ezekből az iskolákból, meg én is azért igyekszem telefonon, Facebookon itt is, ott is népszerűsíteni, szólni a pedagógus kollégáknak, hogy itt a verseny, de már többen írtak rám hetekkel ezelőtt, hogy meg lesz-e hirdetve, hát most a rádióból értesülhetnek, akár még ugye Győrben is az interneten hallgathatják a Szent István rádiót, meg nyilván ellátogathatnak ezekre a honlapokra, ahol ugye ott vannak a különböző információk. Tehát a nyelvmúzeum.hu vagy az anyanyelvápolók szövetsége.hu, itt megtalálják a különböző híreket, és a verseny teljes menete olvasható, hogy hogyan is zajlik. Minden, mik a határidők, december 5-e a legfontosabb, ugye a nevezési, és utána, hogy az írásbeli feladatokat mikor kapják, meg körülbelül mikor lesz a középdöntő, mert ugye lesz utána egy középdöntő, ahol már szóban és írásban is megnyilvánulnak a diákok, és a döntője az mindig a Magyar Nyelv Múzeumában Széphalmon szokott lenni. Nyíri Péter ebben partner, aki az Anyanyelvápolók Szövetségének is most már egy ideje elnöke, és a Nyelvmúzeum igazgatója, ő mindig segít és patronálja ezt a versenyt, és meg kell említenem a kollégáit, a Nyelvmúzeum munkatársait, akik nem csak hogy jönnek zsűrizni a különböző helyszínekre, teszem azt mondjuk Komáromba vagy Dunaszerdahelyre egészen távolra, mert a Felvidék nyugati részén a győriekkel volt tavaly közös forduló például, hanem kijavítják az írásbeli feladatokat, ahol azért a kreatív írásos feladatot nehéz kijavítani, ketten szokták mindig nézni, hogy a pontszámok átlaga is meglegyen, tehát ne egy valaki szubjektív véleménye számítson, mert azért nyilván az egy szubjektív vélemény, hanem ketten nézik, és akkor ott, amikor a döntő van, kiosztják a feladatlapokat, szortírozzák az ajándékkönyveket, az egyéb nyereménytárgyakat, tehát nagyon-nagyon köszönöm nekik, hogy ennyi mindent segítenek. Tényleg hálás vagyok ezért nekik, mert nélkülük nem sikerülhetne. Tehát Nyíri Péter, aki ezt az egészet összefogja, de nyilván neki vannak olyan kollégái, akik segítsége nélkül ez nem valósulhat meg, és ők nagyon-nagyon sok mindenben az ügy mögött állnak, és legyen az szó a nyelvi játékok versenyről, vagy az anyanyelvünkről, mint nemzeti ügyről.
Egy rövid zene után itt folytatjuk.
Én tavaly május elején, idén lett csak készen, idén sem egészen. Címe az volt életem, s kihúztam, mert félszegen sántikált a címe, minden lába ríme. Újra kezdtem, s ez alatt fél esztendő leszaladt, de az égre nézve alig vettem észre. Az égen egy felhő szállt, az a felhő nem is szállt, lebegett vagy álltán, mint egy őr várt rám. Azt a felhőt néztem én, míg a forgó ív felén csak lehullott onnan, mint katona holtan. Ismét kezdtem háború, lett a címe szásor. Volt az első verszak, jajgatott, mint verthal. Jaj, mit is kerestem itt, katonák hol testeit, bűverő terelte lépteimet erre. Kutattam a tárvatát, messze hajló láthatát, föllelem reméltem, nyitját, minek éltem. Életemmel kezdtem el, háborúban vesztem el. Én másról akartam szólani e dalban. Másról inde nem lehet, valaki nem engedett, tán a malle pergő, oszló testű felhő.
Brézai Zoltánnal, az Anyanyelvi Játékok Játékos Anyanyelv alapítójával, kitalálójával, főszervezőjével beszélgetek. Mit tanácsolunk az intézményeknek, mi alapján válasszák ki a csapatot? Tehát, hogy mik azok a készségek, képességek, amik jók, ha megvannak a gyerekekben?
Pörögjenek a pedagógusok, mint az előttünk hallható zene is viszonylag pörgős volt, mert hogy itt az agynak is pörögni kell, Vannak olyan feladatok, amelyek a kreativitást, erre már utaltam a zene előtt, igénylik, tehát teszem azt, amikor mesét kell alkotni, vagy valamilyen szöveget. És ezt nem csak alkotni kell, itt nem csak szövegalkotás van, hanem előjön a dráma pedagógia, el kell játszani, legalábbis amikor jönnek már a szóbeli fordulók, mert az írásbelinél ott csak az írás az, ami fontos, hogy kitalálják. Tehát én azt mondom, hogy olyanokat keressenek a csapatba, akik szeretnek játszani a szószoros értelmében is, eljátszani mondjuk valamit, szeretnek búvárkodni, utána nézni dolgoknak, tehát közmondások eredetének, szavak eredetének, tájszavak jelentésének, különböző szinonimáknak, tulajdonságokra vonatkozó szavaknak, a közmondások régi mesterségek jelentésének, mert hogy ilyen jellegű feladatok is szoktak lenni, tehát játszunk itt homonimákkal, palindrómokkal, anagrammákkal, ezek nagyon jó kis játékok, és ugye Grécsi Lászlónak van a nyelvi játékok nagy könyve, ezt nem tudom, hogy a szakirodalomban benne van, de tudom akár azon kívül is ajánlani, mert ebben vannak olyan jellegű kérdések, feladványok, amelyek elősegíthetik a versenyen való igencsak jó szereplést, és hát nyilván, aki elindul, a játék örömért is elindul, és kérem, hogy azért induljanak, ne csak a versengés, mert versenyként vezetted ezt fel, és én is így hivatkoztam rá, hogy ez egy vetélkedő, de ugyanakkor van ennek egy játék jellege is. Persze véresen komolyan veszik a diákok, úgyhogy azt ajánlom, hogy szerte ágazóak legyenek a csapattagok, de nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy ez, amire utaltam is az előbb, a drámapedagógia módszere nem mindig jelentkezik. Tehát amikor be kell mutatni ezt a bizonyos mesét, akkor 4 fős a csapat, 3 lehet, vagy 2 biodíszletként ott áll, és megkérdezem, hogy vajon mi volt a te szereped ebben, és hát nem tud válaszolni, mert hogy azt kérem, és a feladat leírásában is benne van, mind a 4 csapattag szerepeljen. Tehát vagy a mesélő, vagy valamelyik karakter legyen benne. Vagy legyen egy fa, aki megszólal. Tehát ezért így érdemes azt előadni, hogy tényleg mindenkit vonjunk be a játékba, mert úgy lesz igazán izgalmas és érdekes a folyamat.
Körülbelül mennyi időt vesz igénybe a felkészülés szerinted? Tehát, hogyha valaki vállalja a megmérettetést, a játékot és ezt a vetélkedőt, akkor mennyi időt szánjon rá előtte?
Nagyon jó, hogy ezt megkérdezted, mert most, ahogy feltetted a kérdést, azon gondolkoztam, hogy én vajon mennyi időt fektetnék bele, ha játékos lennék a felkészülésben. Nyilván megnézném ezeket a könyveket. Elővennék olyan munkafüzeteket, illetve az édesanyja nyelvünk újságnak a számait, valamennyit, aminek az utolsó oldalain vagy oldalán vannak különböző nyelvi játékok. Tehát azokat megfejteném, akár 1990-es évekből, ugye 79-től létezik ez a folyóirat, amely ugye az Anyanyelvápok Szövetségének illetménylapja is volt, egy időben így nevezték. Szóval onnan ott vannak a megfejtések is, ugyanis a következő számban már. Vissza lehet keresni, hogy jól dolgoztunk-e. Én játszanék egymás között ilyen feladatokat is, az is a felkészülés része lenne, vagy részévé lehetne tenni, hogy játszunk el meséket. És itt ugye idő, keret van, vannak megadott szavak, sőt olyan is van a döntőn, hogy én mondok egy szót az első perc végén, és azt fél percen belül bele kell építeni. Vagy az activity, a szólások, ilyet is lehet, ezeket mind lehet gyakorolni. Mennyi időt fordítsanak rá? Nyilván az írásbelinél amennyi elegendő, hogy a feladat valamennyi kérdését megcsinálják, hát itt egy rövid idő lesz, talán 1 hét, vagy talán még annál is kevesebb, most nincs előttem a menetrend, de körülbelül annyi lesz, de egy hétvége mindig beleesik, hogy otthon át tudják nézni a gyerekek, vagy esetleg a tanárnak átküldeni, mert fontos, hogy ez nem úgy történik, ez az írásbeli, hogy akkor beülnek egy osztályterembe, és semmilyen segédeszközt nem lehet használni, akkor lehet. Viszont utána, már amikor jönnek a középdöntők, jön a döntő, akkor már nem lehet. Az már egy más a folyamat, és arra aztán tényleg fel kell készülni. Azt szerintem ilyen januárban tudják meg a csapatok, hogy kik lesznek, akik tovább jutottak a következő fordulóba. Most nem lesznek annyira sokan, mert úgy gondolkodunk a szervezőkkel együtt, hogy valamennyi földrajzi területről legyen legalább egy csapat. De nyilván előfordult már sajnos, hogy volt olyan, ahonnan nem jelentkeztek, vagy valamelyik kategóriából nem jelentkeztek, akkor nyilván másképp alakult a dolog, akkor azt nézzük meg, hogy honnan jelentkeztek a legtöbben, és honnan jöhet akkor 2. Úgyhogy meglátjuk, hogy hogy alakul, ki ossza be persze az idejét, mert azért el kell kezdeni készülni a szóbeli részre is, mert továbbjutás esetén ott nem lesz olyan nagyon sok idő, egy talán másfél hónap.
Ez nem az a dal, amiben magadra ismersz, nem az a dal, ami rólad szól. Ez nem az a dal, amit annó neked írtam, az összegyűrve ver valahol. Már nem az vagyok, aki veled fekszik, s már az sem, ki veled kell. Miért mondod, hogy neked ez nem tetszik, mikor engem úgy sem érdekel? Összegyűrt minket az élet, sose volt ez köztünk igazi. Ezzel a dallal összegyűrlek téged, nem tudok ennél többet mondani. Ez nem az a dal, amiben magadra ismersz, nem az a dal, ami rólad szól. Ez nem az a dal, amit annó neked írtam, az összegyűrve ver valahol. Fél szavak, igazságok, az égbe kiáltom, én ezt nem bírom. Összegyűrt minket az élet, sose volt ez köztünk igazi. Ezzel a dallal összegyűrlek téged, nem tudok ennél többet mondani. Ez nem az a dal, amiben magadra ismersz, nem az a dal, ami rólad szól. Ez nem az a dal, amit anno neked írtam, az összegyűrve ver valahol.
Rézai Zoltánnal, az anyanyelvi játékok játékos anyanyelv alapítójával, kitalálójával, főszervezőjével beszélgetek. A játék örömén túl miért is érdemes ebben a játékban részt venni?
Beszéljek a nyereményekről? Ez jó. Ahogy mondtam, a jutalomkönyveket szortírozzák a nyelvmúzeum dolgozói, tehát lesznek a tintakönyvkiadónak, kimondottan vannak ilyen jellegű könyvei. Azok ott lesznek a nyeremények között, vagy a Szép Halom évkönyv, a Magyar Nyelvmúzeumának különböző ilyen kis játékos füzetei, vagy akkor megemlítem, hogy a Miskolci Nemzeti Színház, az Egri Gárdonyi Géza Színház, a Győri Nemzeti Színház is, sőt a Tatabányai Jászai Mari Színház is szokott adni, felajánlani jegyeket, a Kassa Itália Színházat ne felejtsen, vagy a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, a Kárpátaljaiaknak, ha meg tudják oldani az utazást, meg ugye a dunántúliaknak is felajánlanak, és a Miskolci Szimfonikus Zenekar is mindig néhány jegyet, illetve CD-t szokott adni ajándékként, és a Felvidékház, mert hogy ahogy a felvidéki gyerekek is vannak, és szép könyveket ők is felszoktak ajánlani, ugye Mácsi Ildikó a Felvidékháznak a szakmai vezetője, ő mindig az ügy mellé áll. Volt olyan esztendő, amikor az ő édesapjának nevét viselte, Mácsi József emlékversenyként hirdettük meg a versenyt, és én úgy gondolom, hogy ő is, és egyébként úgy a felvidéki többi már érintett intézmény, tehát itt a Kassa Itália Színházra gondolok, mindig az ügy mellé áll, jönnek, segítenek zsűrizni, tehát például színész volt tavaly is Kassán zsűrizni, vagy dramaturg, de máshonnan is jöttek szerencsére, és ez mindig öröm, hogy ők is bekapcsolódnak ilyen formában a versenybe, mert fontosnak érzik, hogy az ügy mellé álljanak, és egyébként is ők a magyar nyelvnek az ügyért küzdenek a mindennapokban.
mondjuk elérhetőségeket, hol tudhatnak meghallgatóink még többet erről a vetélkedőről.
Nagyon jó, hogy mondtad, mert az e-mail címet még nem is említettem. Ez a játékos anyanyelvi verseny, így egybe ékezetek nélkül kukac@gmail.com. Erre kell beküldeni a jelentkezési lapokat, és majd a feladatokat is erre a címre várjuk. Az én telefonszámom pedig a 20 9 17 58 59, ezen lehet érdeklődni a verseny folyamatáról, nevezésről és egyebekről is. Úgyhogy én biztatom az iskolákat, hogy most már ugye egyre kevesebb az idő. Tehát nagyjából egy hétig még lehet jelentkezni, úgyhogy most gyorsan üstökén kell ragadni ezt a lehetőséget, mert én ezt egy lehetőségnek gondolom, és a tanároknak súgok, hogy ha adnak egy magyar ötöst, akkor lehet, hogy sokan jelentkeznek az iskolából, és elvállalják azt, hogy legalább az írásbeli feladatot kitöltik és visszaküldik. Sajnos olyan is volt, hogy jelentkeztek, de már az írásbeli feladatlap az gondot okozott, és nem küldték vissza, de ez egyre kevesebb, hál' Istennek, úgyhogy úgy gondolom, hogy nem fognak megtorpanni a fiatalok, bár ugye lesz egy akadály, az ki kell tölteni, és kevés az idő, de reméljük, hogy nem lesz ezzel probléma ebben az esztendőben.
Blézai Zoltán, köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm, és várjuk a nevezéseket az iskolák részéről.
Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Blézai Zoltánnal, az anyanyelvi játékok játékos anyanyelv vetélkedő főszervezőjével, megálmodójával beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi rovatunkat. A mai adásban a hiszteroszkópiáról, vagyis a méhtükrözésről kérdezi dr. Csabai Tamást, a Miskolci Központi Kórház Szülészeti Központjának adjunktusát, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Köszönöm, hogy elfogadta ezt a felkérést, amelynek tehát az a lényege, hogy tájékoztassuk a hallgatónkat erről a bizonyos hiszteroszkópiáról. Ez tulajdonképpen mi?
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A hiszteroszkópia az egy nagyon érdekes tudomány, gyakorlatilag ez egy műtét, egy beavatkozás, amit egy nagyon hosszú és vékony eszközzel végzünk. Gyakorlatilag a méh tükrözéssel a méh üregét tudjuk egy nagyon vékony kamerával megvizsgálni, amit a méh szájon keresztül vezetünk be, és ezzel a kamerával egy nagyon jó felbontású, nagyított és pontos képet tudunk adni arról, hogy igazából mi is van a méhen belül. Ezzel felfedezhetők fejlődési rendellenességek, méhtükrözés során lehet gyakorlatilag a méhnek az állapotáról, a méh nyálkahártyáról,
Így van,
mindenféle eltérésről felvilágosítást kapni. A petevezeték átjárhatóságának is van indirekt jele, ami alapján meg tudjuk mondani esetleg, hogy valakinek elzáródott, vagy nem záródott el a petevezetéke. És igazából most már, ahogy úgy látjuk, ahogy telik itt az idő, egyre jobban a most már ilyen daganatos megbetegedések diagnosztizálásában is egyre nagyobb teret kap. Régebben még azt mondták, hogy méhtest daganatok esetén nem szabad hiszteroszkópiát végezni. Most már ez az álláspont is egyre inkább kezd megdőlni. Úgyhogy a hiszteroszkóp az egy nagyon széles tárháza annak, hogy hogy tudunk méhen belüli patológiákat, méhen belüli elváltozásokat diagnosztizálni és műtétileg is megoldani.
Tehát ez gyakorlatilag egy műszer, egy kis kütyűnek a neve, amiről a vizsgálat kapta az elnevezést?
Így van pontosan, tehát maga a hiszteroszkóp az egy műszer. Nem olyan kicsi, egyébként csak maga, amit bevezetünk, az nagyon kicsi, nagyon vékony, de egyébként ez egy hatalmas nagy toronyhoz van hozzákötve. Itt hatalmasnak kijelző látjuk ilyenkor a műregét, és ehhez van egy ilyen rendszer, ami a folyadékot közben áramoltatja ezen az eszközön keresztül, ez a műregét egy picit kitágítja, úgyhogy ez egyébként maga az eszköz egy összességében egy nagy eszköz, egy nagy készülék, de maga, amit mi bevezetünk, az csak egy nagyon pici kis optika, egy nagyon pici vékony kamera.
Tehát ott az agy abba a toronyba tulajdonképpen, ugye?
Van,
és
van,
ott
pontosan.
Lehet válogatni, hogy most én milyen irányba próbálom a vizsgálatot végezni?
Így van, még a beállításokon is tudunk változtatni, annak megfelelően, hogy mire vagyunk kíváncsiak egy ilyen beavatkozásnál.
Ez egy új szer vagy dolog, ez a hiszteroszkóp, vagy ez volt régen is?
Inkább úgy mondanám, hogy egyre inkább tör előre, régebben is volt. Régebb, így van, tehát ez az gyakorlatilag ez is az endoszkópiának egy formája, a laparoszkópiával együtt ez már évtizedek óta ismert, de nyilván ahogy most már telik az idő, akkorral egyre precízebbek a műszerek, egyre jobb felbontásúak a műszerek, egyre jobb eszközeink vannak hozzájuk. Itt egyébként a kórházban is pont most kaptunk egy új hiszteroszkópos eszközt, úgyhogy mivel egyre jobbak a készülékek, egyre több dolgot tudunk megoldani hiszteroszkóppal, és egyre fontosabb eszköze a mindennapi diagnosztikánknak. Gyakorlatilag nem telik el úgy nap, hogy ne végeznénk ilyen beavatkozást most már.
Azt olvastam róla, hogy ugye korábban hagyományosan ilyen altatásos módszerrel végezték el ezeket a vizsgálatokat, most pedig lényegesen humánusabb formában történhet. Altatást is mellőzi?
Nagyon tájékozott vagy, így van. Van ilyen formája is. Attól függően lehet ezt megválasztani, hogy kinek milyen beavatkozást kell végezni. Egy-egy diagnosztikus beavatkozást meg lehet csinálni akár altatás nélkül is, és egy-egy kisebb műtéti beavatkozást, amikor már operatív, tehát amikor már konkrét műtéti beavatkozásról van szó, ott is meg lehet csinálni akár altatás nélkül. Azt azért tudni kell, hogy ezekben az esetekben is sokszor valamilyen helyi érzéstelenítő anyagot, vagy esetleg egy kis bódítást alkalmazunk, mert azért kellemetlen tud ez lenni, de azokban az esetekben, amikor pedig a nagyobb a műtéti megterelés, tehát esetleg egy nagyobb polipot, egy nagyobb miomát szeretnénk méhen belülről eltávolítani, akkor mindenképpen az altatást szoktuk ajánlani, és akkor amit kérdeztél, van egy ilyen változata is ennek, hogy office hiszteroszkópia. Ezeket az office hiszteroszkópokat inkább a magánszektorokban használják a mai világban.
De ez
ezek
hivatal,
pedig office. Abszolút, ez abszolút hivatalos dolog, csak itt arról van szó, hogy itt tényleg semmilyen érzéstelenítés nincsen, ez maga az eszköz is egyébként jóval keskenyebb, jóval kisebb, és ezeket az office hiszteroszkópokat is egyébként nagyon jó képet adnak, ezekkel is a diagnosztikának egy jelentős részét szépen meg lehet oldani, de természetesen azért itt a kórházon belül, amiket végzünk, ezek a nagyobb műtéti beavatkozások, és egy kicsit, hogy is mondjam, nehezebb esetek, itt mindenképpen az altatásos műtéteket csináljuk.
Ezek a gépek, ugye, hogy most érkezett nemrég az osztályra, ezek drágák?
Igen, nagyon drágák.
Nagyon drágák?
Igen, egy ilyen, tehát több millió forintba kerül egy ilyen készülék, és ez csak maga az az eszköz, amit a mély üregébe vezetünk, és amivel magát a műtétet végezzük, de ebben nem számít még bele az a nagy torony, aminek ott kell lenni mellette, a kijelzővel, a vízforgató berendezéssel, az áramkörökkel, az egy teljesen más kategória.
Én meg szoktam kérdezni, most is megkérdezem, hogy meg kell tanulni ezt külön kezelni, nem?
Ez így van. Erre is vannak különböző kongresszusok, ahol ilyenekről tanulunk. Egyébként mi több kollégámmal együtt külföldön is jártunk ilyen hiszteroszkópos tréningeken, ahol nagyon érdekes eszközökkel tanították ezt a műtétet. Gyakorlatilag egy ilyen számítógépes program, és egy igazi hiszteroszkópot kaptunk a kezünkbe, és egy számítógépes programmal, mint egy videójáték úgy tudtuk megtanulni, és különböző daganatokat, miomákat kellett megoldanunk, és ez a számítógép ezt pontozta, hogy mi ezt a beavatkozást hogy végezzük, teljesen áttekintettük el a mély üreget, és a végén kiírta a hibáinkat, hogy mi az, amikkel javítani kell, és addig tudtunk gyakorolni, amit tökéletesen meg nem tudtuk csinálni.
Fantasztikus még hallgatni is egyébként. Tehát a diagnosztikus traumatizálásban, meg bizonyos értelemben a műtétben is, műtétek elvégzésében is óriási jelentősége van.
Így van, így van. A diagnosztikában nagyon sokszor használjuk olyankor, amikor más lehetőség nem igazán van, amikor például ultrahangon találunk valamit, amiről nem tudjuk biztosan, hogy mi is lehet az. És akkor azt tudjuk mondani, hogy rendben, akkor nézzük meg, hogy mi is ez, amit itt találhatunk. És akkor ez a legkézenfekvőbb, ez egy nagyon vékony kis kamera, 3 mm egyébként az átmérője, ezzel a kis kamerával bemegyünk, és ami ultrahanggal nem volt biztos, a szemmel már biztos. És nyilván, ha már ott vagyunk, és látjuk az elváltozást, akkor sokkal jobb, mert esetleg tudunk belőle szövet arra is mintát venni, és pontosan meg tudjuk mondani, hogy miről is van szó. Ugyancsak diagnosztikus eszközként használjuk, és a leggyakrabban talán ilyenkor használjuk meddőségi kivizsgálás során. Egyébként kötelező része is a meddőségi kivizsgálásának a hiszteroszkópia, ami azt jelenti, hogy a mi üregirát kell tekinteni, megnézni, hogy esetleg a kívánt terhesség miért nem jön létre, miért nem tud beágyazódni oda, hogy megtermékeny petesejt, látunk-e bármilyen méhen belüli fejlődési rendellenességet, ami előtt esetleg sem ultrahanggal, sem más képalkotóval addig nem látszott, és ezzel nagyon jó meg lehet ítélni, úgyhogy ez egy gyakorlatilag egy elengedhetetlen része a meddőségi kivizsgálásnak a hiszteroszkópia, és még azt is látjuk egyébként, hogy a pete vezetékek irányában van-e áramlása a folyadéknak, tehát azt is meg tudjuk ítélni, hogy esetleg valamelyik pete vezetéke elzáródhatott-e, mert nyilván, hogyha elzáródott, az is probléma, ez is meddőséghez vezethet.
Hát, hogy a tájékozódásomat még tovább titoktassam, ugye olvastam ilyeneket, hogy pete vezeték átjárhatóságát most már ezzel javítani lehet.
Így van.
Meg azt is, hogy az endometriózis, amiről már beszélgettünk, ugye, és elég sok fiatalt is érint az endometriózis, ezeknek a felderítésében, de kezelésében, vagy orvoslásában is?
Igen, igen, azok nagyon, igen, igen, abszolút, tényleg nagyon tájékozott vagy. A pete vezeték átjárhatóság megítélésében is abszolút használható, és az endometriózis, a méhen, az endometriózisnak egy bizonyos formájában, a méhen belüli endometriózisnak a diagnosztizálásában, és egyébként annak a kezelésében is használható, hogyha valakinek ilyen betegség van, ezt egyébként adenomiózisnak hívják, méhen belüli endometriózisa, az nagyon jól látszik hiszteroszkóppal, és egyébként, hogyha valaki tapasztalt hiszteroszkópiában egy-egy ilyen adenomiózist, ami a méhen belül van, ezt meg is lehet oldani egy-egy elektromos késsel, egy elektromos eszközzel, tehát műtétileg is mindenképpen használható ezekben az esetekben. Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while. I only want to talk to you. We traveled halfway around the world to find ourselves again. September morn. We danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. Look at what you've done. Why, you've become a grown-up girl. I still can hear you crying in the corner of your room. Look how far we've come, so far from where we used to be, but not so far that we've forgotten how it was before. That September morn. Do you remember how we danced that night away? Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way.
September morn. We danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September morning still can make me feel that way. September morning still can make me feel that way.
Rávilágít arra is, hogyha valami fejlődési rendellenesség van bent, ugye?
Így van, egyébként ilyennel is nagyon sokkal találkozunk, fejlődési rendellenességgel, méhen belüli összenövésekkel, a méhfalnak az összetapadásával, esetleg a méhen belül ilyen apró válaszfalak vannak, amik akadályozhatják a petesejteknek a beágyazódását. Ezeket meg lehet oldani hiszteroszkópos műtéttel, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy elektromos késsel be tudunk menni a méh üregében, és ezzel az elektromos késsel gyakorlatilag bármit el tudunk távolítani a méh üregén belül. Egy válaszfalat ki tudunk onnan metszeni, hogyha valakinek esetleg egy méh polipja van, a méh polipot szépen el tudjuk távolítani. Ha valakinek mióma göb van a méh üregében, akkor ezeket a miómákat is el tudjuk távolítani. Nyilván ennek a hiszteroszkópiának is vannak határai, tehát azt tudni kell, hogy itt egy nagyon szűk munkacsatornán a méhszájon keresztül dolgozunk, egy pár milliméterekről beszélünk, és hogyha valakinek van egy több centiméter nagyságú polipja, vagy egy több centiméter nagyságú miómája, azt nem fogjuk tudni ilyen pár fél perc alatt eltávolítani, hanem ezek a műtétek is egyébként igen el tudnak húzódni, tehát van, hogy fél órán, háromnegyed órán keresztül tart egy-egy nagyobb miomagöbnek, vagy egy nagyobb polipnak az eltávolítása, mire ezt nagyon sok darabban, ezt az egész polipot, vagy miomát eltávolítjuk. Tehát a hiszteroszkópia is egyébként önmagában nem számít nagy műtétnek, de egyébként nagyon hosszú és nehéz műtét is tud lenni belőle, hogyha valakinek olyan betegsége van.
Igen, pont azt akartam egyébként kérdezni, hogy maga a beavatkozás meddig tartna, de hát attól is függ, hogy mire vagyok kíváncsi.
Pontosan.
Mert ugye útközben haladok, ott már látok, megyek befelé, de ha észtelek dolgokat, akkor ott módosul.
Így van, egy diagnosztikus hiszteroszkópia egy pár percet vesz igénybe, a méh üregét pár perc alatt át tudjuk tekinteni, úgyhogy kielégítően. Viszont, hogyha valakinek van egy betegség, egy méh üregi betegség, egy patológiája, annak a műtéti megoldása az már több 10 percet is igénybe vehet.
Nem értem például azt, hogy ugye visszatérő vérzés annál is alkalmazható, meg itt nem tudom elképzelni, mit tud ez a kütyű, hogy tudja ezt a visszatérő vérzészavart egyáltalán megállapítani?
Így van, ez is egy nagyon jó kérdés. A visszatérő vérzészavart ugye eddig nagyon gyakran úgy próbálták, vagy úgy próbáltuk gyógyítani, hogy nagyon sok abráziót végeztünk, tehát még kaparást végeztünk. Ez azt jelenti, hogy vakon egy kanállal a méh üregébe bejutottunk, és ezzel a kanállal vettünk szövettarra mintát. És ez az abrázió, ez ugye próbáltuk úgy végezni, hogy ez a nyálkahártyából, a méh nyálkahártyából minél többet tudjunk kikaparni, és ez megoldotta a vérzészavart, és szövettarra is mintát tudtunk venni. De sokszor rájöttünk, hogy ez nem elégséges. Valahogy a vérzészavarok továbbra is fennálltak, gyógyszeres kezelés volt indokolt, és sokszor a szövettan sem mutatta meg pontosan azt, hogy mire vagyunk kíváncsiak. És itt jön képbe a hiszteroszkópia, amikor be tudunk menni a méh üregébe. Látjuk, hogy a méh nyálkahártyának melyik részén van a probléma. Sajnos sokszor találunk daganatot ilyen esetben. Az is lehet, hogy ott találunk egy polipot egy kicsit, amit ultrahanggal nem vettünk észre. Vagy esetleg találunk a nyálkahártyának egy olyan részét a méh nyálkahártyának, ami gyanús, ami más, mint a többi, gyulladtabb, valami probléma van, és mivel látjuk, hogy hol a probléma, célzottan már tudunk is onnan szövettanra mintát venni. És az a szövettan az viszont már biztos, ez már pontosan meg fogja tudni mondani, hogy mi a gond, és akkor el is érkeztünk oda, hogy a vérzés zavarok kezelése. Nagyon sok esetben, akinek már szülési szándéka nincsen, a vérzészavarát meg tudjuk oldani egy hiszteroszkópos műtéttel, a méhnyálkahártyának az eltávolításával. Gyakorlatilag körbe az egész méhfalról eltávolítjuk a nyálkahártyát, nem marad nyálkahártya, és nincsen vérzészavar sem.
Egyébként veszélye van?
Természetesen ez is egy műtéti beavatkozás, minden műtétnek van veszélye. Szerencsére a szövődmény rátája nagyon kicsi, nagyon minimális, mint minden más endoszkópiának. Itt is arról tudunk beszámolni, hogy egy bőven egy 1% alatt van a súlyosabb sérüléseknek vagy szövődményeknek a lehetősége. Nem is szoktunk találkozni vele. A leggyakoribb, de ez minden méhen végzett műtétre igaz, hogy a méh perforációja, tehát a méh sérülése, az bármikor előfordulhat, magyarul a méh kiukadása, de ez nagyon-nagyon ritka szövődmény, de ez nem csak hiszteroszkópiánál történhet meg, ez egy sima méhkaparásnál megtörténhet, ez bármilyen olyan beavatkozásnál, amikor a méh üregébe nekünk be kell hatolnunk, ez bármikor előfordulhat, ugyanilyen eséllyel előfordulhat a méh tükrözésnél is. Ez.
Most olyan, lehet, hogy buta kérdés, de hogy a rentabilitás szempontjából is kíváncsi lennék, ugye drága műszerről van szó.
Van.
És azt is hallottam, hogy a méhen belüli fogamzásgátló eltávolítására is alkalmas. És hát korábban lehet ezt mondani, hogy viszonylag egyszerű beavatkozások történtek, most meg ezzel a drága géppel csináljuk ugyanezeket a beavatkozásokat.
Ez így van, csak pont amiről az előbb beszéltünk, hogy még régebben meg kellett csinálnunk sokszor 5-6 még kaparást ahhoz, hogy diagnózishoz jussunk, most ezt egy hiszteroszkópiával el tudjuk intézni. A betegnek a műtéti megterhelése is kevesebb, a betegorvos látogatás kapcsolat is sokkal kevesebb, időben is sokkal kevesebb, és ha összeadnánk, valószínűleg árértékarányban is sokkal jobban jövünk ki. Természetesen még a mai világban nem váltja ki minden esetben egy sima, egyszerű abrázióval történő szövettani mintavétel, például ez a hiszteroszkóp. De hogy az előbb említetted, hogy van lehetőség mondjuk méhen belüli eszközöknek az eltávolítására, ez így van. Nagyon sokszor nem lehet eltávolítani egy méhen belüli fogamzásgátló eszközt, mert valamire elszakad a kis jelzőszála. Mert ezeket ambulancián el tudjuk távolítani. De hogyha nem tudjuk, akkor a hiszteroszkóp erre is nagyon jó. Be tudunk menni kamerával, megnézzük, hogy hol van, egy kis fogót bevezetünk rajta keresztül, és eltávolítjuk, és sokkal könnyebb, a betegnek is sokkal kisebb megterhelés, mint hogyha valahogy más módon próbálnánk ezt kivenni onnan.
Ön kis csodaszer, nem? Csoda.
Abszolút.
Emlegeti az ember. Meg.
Abszolút, így van.
Meg.
Nagyon elegáns egyébként a műtéti megoldása a hiszteroszkópos műtéteknek.
De kizárók nincs akkor gyakorlatilag ennek az alkalmat. Vagy van?
A daganatos betegeknek a kivizsgálásában régebben ez volt az álláspont, hogy ne hiszteroszkópiával kezdjünk, nehogy a daganatot szétszórjuk a beáramoltatott folyadékkal, de most már ez az álláspont is kezd megdőlni. Az újabb tudományok azt mondják, hogy nem lesz nagyobb a daganatnak a terjedése attól, hogyha a szövettani mintát hiszteroszkóppal veszük. Tehát azt kell mondjuk a mai világba, hogy itt igazából nem nagyon szab határt, tehát maguk a betegségek nem szabnak határt, itt inkább a magának az eszköznek van egy limitált határa, ahol ezt ugye egy dimenziója, ahol mi ezt a műtétet tudjuk végezni, tehát nagyon nagy miomagöbök eltávolítását nem fogjuk tudni elvégezni, mert egyszerűen fizikailag nem lehet egy akkora kis munkacsatornán megcsinálni a beavatkozást. Nagyon nagy mélyfejlődési rendellenességet nem fogunk tudni hiszteroszkóppal megoldani, azt valószínűleg felülről kell egy laparoszkópos, vagy nyitott hasi műtéttel, mert nyilván a hiszteroszkópnak is vannak határai, nagyon pici eszközről beszélünk, nagyon-nagyon kicsi a szűk a hely, ahol mi dolgozni tudunk itt a mészájon keresztül, úgyhogy ezért nem alkalmas mindennek a megoldására, de egyébként klasszikus értelemben kontraindikációja, tehát hogy olyan betegség, aminél nem lenne végezhető a műtét, ilyen nincsen.
Nagyon sok feladatáról, vagy hogy mondjam már, igen, feladatáról beszéltünk, típusáról, meg hogy hol van jelentősége. Lehet kiragadni egyet, hogy a legnagyobb jelentősége itt van? A hiszteroszkópia alkalmazásnak?
Talán a diagnosztikus hiszteroszkópiáknak én úgy gondolom, hogy a meddőségi esetekben végezzük a legtöbb diagnosztikus méhtükrözést, a műtéti ellátását, tehát az operatív, amikor műtétet is végzünk, az pedig a szerintem a méhtest polipok azok, amikben nagyon nagy számban végzünk méhtest polip eltávolítást. Korszerű, a legkorszerűbb, a legelegánsabb és a legtisztább egy méhtest polipot hiszteroszkóppal eltávolítani.
Most már akkor beszélhetjük, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy mindennapos beavatkozások.
Ez abszolút mindennapos beavatkozás, sőt, akár hogyha lehetőségünk van rá, akkor naponta többet is, ez sokszor nyilván az eszközöknek a száma limitálja, mert egyébként igény az nagyon nagy van rá a hiszteroszkópos műtétekre.
Valamennyi centrumban vagy egészségügyi intézményben alkalmaznák, vagy ez kiváltság?
Egyre
kicsit
többet.
Beszéljünk haza.
Igen, egyre több egészségügyi intézménybe alkalmazzák, de azért rutinszerűen nem mindenhol. Nyilván a megyei kórházakban, centrumokban ez mindennapos dolog, és annak is kell, hogy legyen, de kisebb kórházakban sok helyen nem.
Hát azért én sok sikert kívánok, az alkalmazás minél jobban terjedjen el, már csak a páciensek érdekében
az
is.
Az ő érdekükben mindenképpen.
Elsősorban.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a hiszteroszkópiáról, vagyis a mélytükrözésről kérdezte dr. Csabai Tamást, a Miskolci Központi Kórház Szülészeti Központjának adjunktusát, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.